A telefonvonal túlsó végén pedig Papp Zsanett Gréta, geopolitikai elemző és klímapolitikai szakértő, a témánk Grönland. És hát ha megkérdezte volna valaki tőlem, hogy magyarok dolgoztak-e inuitok között, én biztos azt mondtam volna csukott szemmel, hogy igen, és milyen jól tettem volna, hiszen Zsanett dolgozott közöttük. Ugye az elmúlt napokban, hetekben Grönland szerepe a világpolitikai sajtóban is hát meglehetősen az életre került, nem véletlenül, mert Donald Trump elhatározta, hogy a hatodik haszakad, ő már pedig megszerzi az Egyesült Államoknak. Szerencsére a világ azért nem úgy működik, hogy bármit kitalálunk, az lesz. Még akkor sem, hogyha igen nagyvonalú ajánlatot téve, gyakorlatilag meg szeretné vásárolni, mert nagyjából erről van szó, a szavazatokat mondván, hogy döntsenek az ottaniak, de azért természetesen a zsebben nyúl, és ezt ki is fizetni. Mielőtt erre ráfordulunk, azért mekkora szerepe van valóban így a világ, hogy mondjam, tehát energetikai nyersanyagkészlet szempontjából tényleg olyan jelentőségű-e, mint amit Donald Trump igencsak hangoztat. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy nagyon komplex kérdés, ugye a régió önmagában egy stratégiai jelentőséggel bíró terület, és különböző tengeri kikötőknek, illetve tengeri kereskedelmi útvonalaknak az összességét jelenti ebben a kompletten teljesen megváltozó és komplexé váló geopolitikai lehetőségek tárházában és a 21. században. De miért kezdem ezzel? Azért kezdem ezzel, mert önmagában a stratégiai kérdése a régiónak az mindig is fontos volt. Az Amerikai Egyesült Államok számára pedig különösen fontos, hiszen ha csak gondolunk a NATO együttműködési egységére, úgymond a NATO szövetségesekre, akkor az egyik záloga Grönland területe az északi sarkvidéken, és egyébként, hogyha egy kicsit tágabban is értelmezzük az északi sarkvidéket, akkor azt is látjuk, hogy a nagyhatalmak körbeveszik gyakorlatilag az északi sarknak a pólusát, tehát a földünk északi pólusát. Grönlandnak a stratégiai szerepe pedig sosem csökkent. Talán egy picit, ami megváltozott, az a mi rálátásunk erre a régióra. Ez a mi külpolitikánk, gyakorlatilag a NATO-nak a kül- és biztonságpolitikája, ami most megváltozott az utóbbi időszakban, illetve a különböző amerikai adminisztrációknak a hozzáférhetősége, az érdekei változtak meg a szigeten. Természetesen ugye a 21. század nem csak a stratégiai szempontokat veszi figyelembe, hanem gazdasági, kulturális, biztonsági kihívások is érnek minket minden oldalról, és az egyik az ön által is említett, az egyik legfontosabb grönlandi jövőbeli potenciál, ez a permafrost alatt elhelyezkedő ritka földfém kapacitása, ritka földfém oxid kapacitása, ami valószínűleg kitermelhető válhatna a jövőben, ugyanakkor azért ennek infrastruktúrális és minden szempontból nagy nehézségei vannak.
Visszatérve még, ez egy fontos mondat, mindjárt gyorsan erre majd rákérdezek, de előtte hangzott ez el, hogy ugye fontos hajózási szempontból is, de hát ugye a környékről én most kérdezem csak, mennyire használható per pillanat, vagy azért vannak ott a nagy államok, mert ugrásra készen várják, hogy a globális felmelegedés miatt hajózhatóbb lesz az a környék, mert per pillanat, ha jól tudom, ott nem egyszerű kereskedelmi hajózást folytatni.
Ez így van, és a klímaváltozásnak a hatásai ugyanannyira pozitívak egyébként, mint negatívak ebben a kontextusban is. Tehát a klímaváltozásnak a ténye az, hogy olvadnak a tengeri jégsapkák, illetve maga a szárazföldi jégtömeg, tehát a jeges talaj, a permafrost is olvad. Ez nem egyenesen arányos azzal, hogy mennyire válhatnak kitermelhetővé egyes nyersanyagok, vagy mennyire válhatnak hajózhatóvá egyes útvonalak. Az bizonyos egyébként, hogy az északi tengeri útvonal, ami az orosz-szibériai partok mentén halad el, az gyakorlatilag már kereskedelmi forgalomra használt útvonal. Nyilvánvalóan nem az egész év minden hónapjában, hanem időközönként, ugye nyári időszakban válik ez még mindig jégtörőkkel hajózhatóvá, de ugyanakkor ez már kereskedelmi forgalomra felhasznált alternatív tengeri útvonal, ami a jelenlegi nemzetközi kereskedelmi útvonalat kerülik ki. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a déli területeknek a kikerülésével északon próbál Kína és Oroszország egymással kereskedelmet folytatni. Nyilvánvalóan ez a 2022-es ukrajnai háborúnak a kitörésével vált egyre inkább releváns-e Oroszország és Kína számára, és itt látunk egyébként kereskedelmi intenzitást most már megvalósulni. Az viszont egyértelműen vizionálható, hogy a jövőben ez meg fog nőni, és ebben akár Európa és az Egyesült Államok is abszolút érdekelt lehet.
Tehát magyarul akkor egy kicsit az Egyesült Államok részéről például ezt a felenagy barátságot szeretnék egy kicsit megakasztani?
Nem, voltak éppen gyakorlatilag látunk egy az új adminisztráció részéről, ugye Trump elnök részéről egy nagyon más Grönland politikát megvalósulni, ugyanakkor a tény maga, hogy Grönland nagyon fontos, mint stratégiai szempontból, mint pedig egyébként a NATO együttműködésnek az egyik záloga is területi téren. Ezzel gyakorlatilag a stratégiai jelentősége sosem változott meg az Amerikai Egyesült Államok számára. Az tény is való, hogy a Trump elnök részéről egy másfajta retorikát látunk, sokkal inkább egy felülről lefelé irányuló retorikát látunk megvalósulni a grönlandi inuitokkal szemben, mint mondjuk a Biden adminisztráció alatt láttunk, de hát merőben eltűrő a két adminisztráció egymástól, illetve más az a belpolitikai kontextus is, amivel jelenleg ugye Washington operál.
Hát igen, mondhatnánk, hogy ez teljesen jól hangzik, ha nem arról lenne szó, hogy a NATO lassan felbomlik emiatt a konfliktus miatt. Tehát miközben ő lehet, hogy ezt próbálja üzenni, hogy nagyon fontos, közben meg pont, hogy megkérdőjelezi a NATO egységét, és hát ugye az a fajta elképzelés, hogy akkor majd egy népszavazáson, mielőtt ő az Egyesült Államok zsebben nyúl, az meg végképp egy szerintem eléggé aggasztó és hát problematikus hozzáállás, mert ilyen alapon azért hát sok mindent meg lehetne próbálni vásárolni. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a helyiekhez mit szólnak.
Ja, a megvásárlásnak a ténye az már lekerült egyébként az asztalról. A megvásárlásnak a logikája az nagyjából a 2019-es első Trumpi narratívának volt a fő irányvonala. Ez azóta lekerült az asztalról.
De azzal, hogy megvásárolja a szavazat, megvásárolná a szavazatokat, kvázi megvásárolja a dolgot. Tehát értem én, hogy nem úgy veszi meg, hogy na, akkor mondjátok meg, mennyi négyzetméterre Grönlandnak is kifizetem. Nem, így egyébként még olcsóbb, hogyha úgy nézem, hogy megveszi, megpróbálja legalábbis, megpróbálja kvázi megvesztegetni, megvenni az inuitokat. Én remélem, hogy ez nem fog sikerülni, de kíváncsi vagyok, hogy elemzőként hogy látja, mert azért ez eléggé, hát hogy mondjam, szokatlan, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam.
Itt érdemes mindenképpen a jogrendjét megnézni, tehát magának a jogállamisági kérdéskörét megnézni a grönlandi területnek. Ugye maga a Grönland és a Grönland Dán királyságban elfoglalt hely egy nagyon komplex kérdés. Tehát itt önmagában már az nagyon nehéz megfogalmazni, és nagyon komplex az egész témakör, hogy akkor most Grönland mennyire rendelkezik államisági kritériumok, ha mennyire szuverén egy nemzetközi rendszerben, ami államokra épül, vagy mennyire autonóm egy Dán királyságon belül. Az minden bizonyára tudjuk, hogy akármennyire is fejlődik ez a jogrend most Grönland kapcsán, az tény is való, hogy a grönlandi emberek, tehát a grönlandi inuitok nem kívánják eladni magukat, és ugye így is fogalmaztak, hogy egyik adminisztráció jöhet a másik után az Egyesült Államokban, de az inuitok ők maradnak itt. Ők az állandó, úgymond az állandó változó, tehát az a változó, ami állandóan megmarad. Ők mindig azok az emberek, akik a területet a legjobban ismerik, akik a legjobban tudnak adaptálódni, mint őslakos közösség a tudásukkal ehhez a klimatológiai területhez, és ahhoz a domborzathoz és mindenféle viszonyhoz, amivel rendelkezik Grönland. És ugyanúgy kifejezték egyébként a dánok is, mint a Dán királyság másik nagyon fontos eleme, hogy ők sem hajlandóak egy ilyen megállapodásba belemenni. Egyébként most a davoszi fejlemények alapján azt lehet mondani, hogy egyébként ez ténylegesen lekerült az asztalról, ugyanis sokkal inkább látjuk azt előtérbe kerülni, hogy egy olyan megállapodás körvonalazódik a háttérben, most a média hiszi mögött értem ezt, hogy körvonalazódik, ami abban az irányba fog elmenni, hogy a jelenleg amerikai dán kapcsolatokat tisztán leíró 1951-es dán-amerikai védelmi megállapodásnak a kiterjesztése felé fogunk elmozdulni. Hogy ez milyen területen is hol fog történni, ugye az a nagy kérdés. Ez viszont visszanyúl picit abba az irányba, hogy látunk az amerikai adminisztráció részéről egy ténylegesen együttműködőbb hozzáállás most már az inuitokhoz. Tehát látszik azt, hogy akármennyire is azt látjuk, hogy a nemzetközi jog az felrúgható ebben a rendszerben, mégis azért a NATO-nak ez nem csak végét jelentheti ez a Grönland kérdés, hanem akár újra is írhatjuk a NATO kereteket, és megpróbálhatunk valamit kihozni még ebből a helyzetből. Tehát én nem feltétlenül mondanám az determinisztikusan, hogy maga a biztonsági eszkalációja a régiónak az a NATO felbomlásához fog vezetni. Ez ugyanannyira lehet egy lehetőség a NATO-nak abban, hogy újraírja önmagát, hogy valamilyen szinten rendezze az Amerikai Egyesült Államokkal a kapcsolatát a NATO-n belül, mint ugye a leghatalmasabb és legerősebb NATO tagállamnak, hogy valami történhessen a jövőben. És ebben kulcsfontosságú kérdés Grönland, és szerintem akkor így a hallgatók jobban is értik, hogy miért beszélünk ennyit napjainkban Grönlandról.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Papp Jeanette Grétát, geopolitikai elemzőt és klímapolitikai szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírek itt a 94.2.